templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Ha karácsony, akkor Betlehem. Minden gondolat oda irányul ilyenkor, arra kicsiny kis városra, Jeruzsálemtől délre, gondolom, hogy kis falu lehetett Jézus korában. Ezt a települést, és ott, ami ma Jézusra emlékeztet, szeretném, hogyha egy szakavatott kalauzzal gondolatban végiglátogatnánk. Tóth Vencel atya, ferences szerzetes, és mint minden ferences provinciának, a magyar provinciának is van egy szentföldi komisszárja, biztosa, aki időről időre zarándokokat visz a Szentföldre, és feladata, hogy népszerűsítse a Szentföld ügyét. És hát így Betlehemben majdnem olyan otthonosan mozog, mint Esztergomban, ahol egyébként középiskolai tanár. Kedves Vencel atya, Betlehembe menjünk el. Mit lát ma a zarándok, hogyha Betlehembe megy?
Betlehem 8 kilométerre helyezkedik el Jeruzsálemtől. Ha autóbusszal megyünk, az körülbelül egy negyed órát vesz igénybe, hogyha attól függően, hogy a forgalom hogy engedi. Illetve van a palesztin autonómia és Izrael között egy határátkelő, ahol hát meg kell állni, és megkérdezik az autóbusz vezetőtől, hogy mely csoport, hányan vagyunk, és így ellenőrzik. Tehát útlevelet azt nem kell, vagy legalábbis nagyon ritkán kérik. Ellenőrzik azt, hogy nem terroristák, vagy nem kívánatos elemek lépik át a határt. Betlehem, azt nem lehet mondani, hogy zsúfolt város, de az épületek nagyon egymás mellé épültek. Van élet. Karácsonynak, Úrunk születésének a hazája, nagyon sok zarándokkal találkozik az ember. A lakosság nagy része már muszlim, 25% kereszténység van, keresztény van körülbelül Betlehembe, de tényleg az év minden részén zarándokokkal lehet ott találkozni, és hát természetesen az ottani vendéglátás, az ottani munkahelyek azért nagy részt erre épültek, hogy zarándokokat fogadjanak zarándokoknak adott esetben. Kegytárgyakat áruljanak, és még lehetne hosszasan folytatni azt, hogy mi mindent csinál az ottani lakosság. Jó, hát vannak jó néhányan, akik Izraelbe járnak át dolgozni, tehát erre van lehetőség.
A születés bazilikájával, illetve abban az épületkomplexummal folytassuk ismerkedésünket, amely a zarándoklatok célpontja. Ez az épületegyüttes a barlangra épült, de jelenleg, és már sok évszázada, egy igen kényes társbérlet a keresztény felekezetek között.
Igen, hát ha barlanggal kezdjük, több barlangról lehet szó. Ezek egyrészt lakóhelyként szolgáltak, vagy műhelyként, állattartást is volt bennük, illetve némely barlang temetkezési helyül is szolgált. Origenész említi azt a Contra Kelson, tehát Kelsos ellen írt művében, hogy mind a mai napig lehet látni, föl lehet keresni azt a barlangot, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus született. Tehát Origenész az Krisztus után 254-ben halt meg. Azért a keresztény hagyomány elég erős volt, hogy Origenész számára ennyire kézenfekvő volt, hogy az a terület az, ahol az Úr Jézus született. Az egyike a leghitelesebb helyeknek, keresztény helyeknek a betlehemi születés barlangja. Amikor Hadrianus uralomra került, hát eléggé mindig is forradalmaknak, fölkeléseknek, forrongásoknak volt a helye Palesztina provincia, és hát a rómaiak nagyon nehezen bírtak az ottani lakossággal, és hát az ottani lakosság meg nyilván nem akarta maga fölött tudni a római igát, tehát idegeneket nem nagyon akartak, de zsidóság mindenképpen valami módon ezt le akarta rázni, meg akart szabadulni tőle, de ez mindenki előtt teljesen világos. Hadrianus leverte az akkori lázadást, a barkokba lázadást, és a keresztény és a zsidó helyeket, ahova hívek szoktak zarándokolni, azokat betemettette, és föléjük pogány szentélyeket építetett. Na most ez körülbelül 180 évig így volt utána, és Nagy Konstantinnak az édesanyja, Szent Ilona, járt abban az időben a Szentföldön, és hát próbálta megtalálni a legfontosabb szent helyeket. Ásatásokat végeztek abba az időbe. A Szent Sír Bazilikának az alapját, ami képezi a Golgota hegye, illetve a maga a Szent Sír, az úgy került felszínre, hogy ott is ásatásokat végeztetett Szent Ilona, és a fölötte lévő pogány szentélyeket elbontatta, a Golgotán lévő Afrodité szobrot eltávolítatta. Zárójelben megjegyzendő, hogy pont a pogány szentélyek, meg a pogány szobrok azok, amelyek gyakorlatilag megőrizték a kereszténység számára a legszentebb helyeket. Ugyanígy volt ez Betlehemben is. Ott is pogány szentély volt, pogány hely volt a barlangok fölött. Most az ásatások után csodálatos bazilikát építetett oda Szent Ilona, és...
Tehát ez a negyedik század,
igen,
ugye?
Bocsánat, igen, ez a negyedik század, tehát 325-ben kezdődtek az ásatások, építkezések. A betlehemi születés bazilikája egy olyan, azt lehet mondani, hogy azon bazilika, amelyik gyakorlatilag Nagy Konstantin korától fogva áll. Krisztus után 6. században Justinianus császár építetett hozzá egy lóhere alakú szentélyt, és gyakorlatilag onnantól kezdve belülről ugyanúgy néz ki a bazilika. A mozaikokat, amiket még Nagy Konstantin idejében raktak le padozatra, azokat lehet még látni. Az mondjuk egy 80 centivel lejjebb van a mostani járószint alatt, tehát járószintől lejjebb. Azon kívül az oszlopokon lévő festmények, a falfestvények, azok abszolút eredetiek.
És a barlang a szentélyből nyílik, a szentély alatt van?
Igen, pontosan a szentély alatt van a barlang. Több barlang is van ott. Van a születés barlangja, azon kívül van Szent József barlangja, akkor Szent Jeromos dolgozó szobája. Oda vonult vissza Szent Jeromos. Hát különféle okok miatt fogta magát, és elment a Szentföldre, és teljesítette Damazusz pápa kérését, hogy a latin nyelvű szentírásnak a szövegét nézze át. Tehát kellett nézni, mert fordítás az nem teljesen a latin irodalmi nyelv szerint volt, hanem óriási nyelvi és stílusbeli problémák adódtak a latin szentírás kapcsán, latin szöveg kapcsán, és hát ugye nyugaton latinul kezdték el már használni, olvasni az evangéliumi szövegeket a nép számára, hogy értsék, és ezért Szent Jeromos vállalta, hogy revideálja a szentírást, és oda vonult vissza, némely könyvet lefordított, tehát az a pit, hogy Szent Jeromos fordította le latinra a szentírást, ez nem állja meg a helyét, hanem néhány könyvet lefordított latinra. Van olyan könyv, amit nem is vettek be, például a Zsoltárok könyvét hiába fordította le, de nem vették be a liturgiába, mert volt már egy korábban kialakult fordítás, és inkább ezt javítgatta Jeromos. Aztán van egy olyan barlang, ahol a temetkezési hely volt, az apró szentek számára szentelt barlangról van szó, tehát itt találtak rengeteg gyerekcsontot, és hát nyilván erre épülhetett az apró szentekre szóló hagyomány, nagyon-nagyon ősi hagyomány. Hogy...
Mekkora ez a születés barlangja? Látogatható-e, és lehet-e ott misézni?
Igen, a születés barlangja látogatható. Megvan az, majd mindjárt fogok beszélni a status quo-ról, megvan az, hogy mikor és kinek. Amikor liturgia van, ez már évszázadok óta kialakult rend szerint megy, amikor liturgia van, akkor nem lehet látogatni. Legfeljebb úgy, hogy ha nem egy túl nagy csoport vesz részt mondjuk egy liturgián, akkor ott lent a születés barlangjában lent lehet részt venni a liturgián. Ugyanígy van ez egyébként ez a Szent Sírral is, tehát ez, hogyha nincs egy nagy csoport, mi is végeztünk így szentmisét a Szent Sírban, hogy az angyalok termében volt benne a társaság, befértünk 25-en, és 4-en meg a Szent Sírban magában miséztünk, de hasonló helyzet a Születés barlangjával is. És
liturgiát említ Vencel atya, azt jelenti ez, hogy ha jól tudom, akkor maga a barlang fölött emelkedő Konstantin korában épült bazilika nem katolikus.
Két olyan hely van, ahol több keresztény közösség is osztozik magán a szent helyen. Az egyik a Szent Sír bazilika, ott 6 keresztény közösség osztozik. A Születés bazilikájában 3, nevezetesen a görög ortodoxok, ők birtokolják a bazilikát, magát a konstantini bazilikát, azon kívül örmények vannak, illetve a latin egyházat a ferencesek képviselik. A ferenceseknek van egy külön kolostoruk, nagyon-nagyon régi kolostor, és van a Szent Katalin templom.
Ez a Születés bazilikája tőszomszédságában, ugye?
Igen, a Születés bazilikája tőszomszédságában, ahonnan az éjféli miséket szokták közvetíteni. Egyébként innét van egy lejárat a ferencesek templomából a barlangokhoz. Nem közvetlenül a Születés barlangjában, de van átjárás, úgyhogy a ferencesek szoktak csinálni olyat, hogy processziót tartanak. Egyébként minden nap van ilyen processzió, nem csak a Szent Sír bazilikában, hanem a Születés helyén is. Tehát végigjárják a különféle szent helyeket, és hát ez egy ilyen egy óra hosszat szokott tartani, és énekelnek, imádkoznak latinul.
Ez már az úgynevezett status quo része, hogy egy adott órájában a napnak a katolikusok az ortodox tulajdonban lévő bazilikába bemehetnek processzióban?
Nem annyira bazilikába, hanem a barlangokhoz lehet lemenni. Persze a status quo-nak a lényege az, hogy évszázadok során kialakult hagyományok, megegyezések, egyéb hatások révén kialakult helyzet. Helyzet, ahol megvan határozza, hogy ki, mikor, hol, milyen liturgiát végezhet. Most a milyen liturgia az olyan, hogy énekes vagy nem énekes. Tehát volt velem is olyan, hogy hiába ünnepélyes liturgiát lehetett volna, elvileg az ünnepnap megengedte volna, meg a hely megengedte volna, de azt mondták az ottani atyák, hogy semmi ének nem lehet, még az alleluját sem lehet énekelni. Tehát itt ilyen szabályrendszer van, és ezt mindenki nagyon keményen betartja. Tehát ott, ha valaki mondjuk elmulasztana mondjuk egy szentmisét elmondani, ami egyébként nem lehetséges, tehát kizárt, akkor többiek úgy gondolják, hogy az illetőnek már nincs rá szüksége, akkor szépen oda a saját liturgiájukat akkor beépítik.
Grecsóban, ahol Szent Ferenc először megrendezte az úgynevezett élő Betlehemet, és minden betlehemek, betlemállítások, betlemes játékoknak az előképe ez az esemény, ebben az itáliai kisvárosban van egy privilégium a ferenceseknek, hogy minden nap karácsonyi liturgiát lehet mondani. A Születés bazilikájánál a ferenceseknek szintén van egy ilyen privilégiumuk?
Hát természetesen. Ferenceseknek nem csak ugye születésbazilikájában, hanem azokon a szent helyeken, a Szentföldön, ahol az illető esemény, az adott esemény megtörtént, akár a föltámadás, vagy az angyal üdvözlet Názáretben, ott az adott ünne, bár az év bármelyik napján, kivétel a nagy hét természetesen, de az év bármelyik napján lehet az adott ünnepről venni, a fő ünnepről venni a liturgiát. Tehát például Nagybőtben is lehet karácsony főünnepéről venni a liturgiát, a szentmisét a születés barlangjánál, tehát vagy akár a Szent Katalin templomban, tehát lehet karácsonyi énekeket énekelni. Azt mondjuk, hogy Betlehemben mindig karácsony van.
Hogyan élnek ott a ferencesek, és mióta élnek ott a ferencesek Betlehemben?
1335-ben jöttek Jeruzsálembe, és 1342-ben bízta a Szent Atya ferencesekre a Szentföldet, és abszolút a kezdetektől már Betlehemnél ott vannak. Tehát a legfontosabb helyeken már a kezdetektől ott vannak a ferencesek. És gyakorlatilag a latin egyházat évszázadok során a ferencesek képviselték, és hát máig is gyakorlatilag. Alapvető feladatuk, hogy a szent helyeket őrizzék. Ott egyébként van Betlehemben egy elég nagy közösség, ferences közösség, vannak növendékek is, a szentföldi kusztódiának a növendékei, de a legfontosabb feladatuk az, hogy a zarándokokat segítsék, az ottani helyet, a római keresztény jelenlétet képviseljék. Azon kívül van vendégházuk, Kászanovának hívják a ferences vendégházakat, és hát a Kászanovát is ferencesek tartják fenn, az igazgatója is egy lengyel ferences atya. És hát ott is arról van szó, hogy fogadják a zarándokokat, akik elég szép számmal jönnek, és a ferences zarándokház az mindig tele van.
Mikor járt ott legutóbb Vencel atya, és mit tapasztalt? Béke van, a zarándokok biztonságosan járhatják a szent helyeket mostanában?
Októberben voltam legutóbb. Annak ellenére, hogy Szíriáról mindenféle hírek terjengtek, békét lehetett tapasztalni. A határátkelő helynél is, de bárhol. Például Betlehemben este, mert ott laktunk, Jeruzsálemben nem találtunk szállást, és...
De a szent család se nagyon, igaz, hogy ők máshol se, csak Betlehemben.
Igen, mondjuk mi nem hirtelen kerestük a szállást, hanem elég ideje korán, de hát más variáció nem volt. Pont szezon volt, október a szezon egyébként, rengeteg ember van, nagyon nagy tömeg, zarándok tömeg. Mindig szerencsénk volt, mert mindig a tömeg előtt mentünk valamely szent helyre, úgyhogy ilyen szempontból nem kellett a tumultusban részt venni. Nyugalom tapasztalható. Este is kimentünk a születés bazilikájához, kimentünk páran, nyugalom volt, csönd volt. Az igaz, hogy az árusok azok lépten nyomon elég határozottan, mondhatni talán erőszakosan is próbálják a portékáik ránk sózni, de ettől függetlenül biztonságosnak tapasztaltuk Betlehemet, meg mondták is, meg is kérdeztem, aki ott él, a sofőrünk, akivel voltunk, megkérdeztem, hogy lehet-e este sétálni, azt mondta, hogy nincsen gond.
Betlehemben a születés bazilikáján kívül milyen zarándok célpont van még?
A betlehemi születés bazilikájától 3 kilométerre van a pásztorok mezeje, elég szép hely egyébként, miséztünk is ott, helyes kis szent hely, és tényleg nagyon jó karácsonyi hangulatot idéz. Aztán van körülbelül 3 percnyi járásra a születés bazilikájától a tejbarlang. Oda boldogságos szűz, hogy szoptatta az Úr Jézust, és hát ugye ennek emlékére, és nagyon sok olyan édesanyja zarándokol el oda, illetve hát kéri a jó Istent a szűzanya közben járását, tehát akiknek nem születik gyerekük, hogy szülessék, zarándokolnak, és sírva könyörögnek a szűzanya közben járásáért, hogy adjon nekik gyermekáldást. A tejbarlang, ez erről is híres, hogy kérik a szűzanyát a gyermekáldásért. Egyébként a bejáratnál az evangéliumnak az a szövege olvasható, amikor az angyal Szent Józsefnek azt mondja, hogy fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, mert Heródes üldözi, és hát meg akarja ölni.
egy akkora bazilikának, mint amilyen a születés bazilika Betlehemben, azt várna az ember, hogy hatalmas, tágas kapui vannak. De nem így van. Egy kis, szinte lukon kell bemenni az épületbe. Vajon miért?
Eredetileg a születés bazilikájának is nagy bejárata volt, arányos bejárata, mint a többi bazilikának, csak a muszlim időkben elfalaszták a bejáratot, illetve csak egy nagyon kis, talán azt lehet mondani, hogy rést hagytak, amin az ember nem mélyen meghajolva, de elég tisztességesen meg kell, hogy hajoljék, és úgy tud bejutni a bazilikába. Hát ez nyilván azért van, hogy a muszlimok a tevéikkel, meg egyéb állataikkal ne tudjanak oda bemenni.
Tehát a teve pupja legalábbis fönnakadjon.
Igen, vagy akár egy ló. Mert hogyha egy muszlim bemegy egy ilyen helyre, leteríti az imaszőnyegét, meg az állatát is ugye odaviszi, akkor imádkozik, onnantól kezdve ez már mecset. Ezt elkerülendő, többek között ezért falaszták el így, és hagytak ilyen kis bejáratot a születés bazilikájánál. A másik meg az, hogy aki oda belép, azért alázatosságra is neveli az illetőt, hajoljon meg azelőtt, a misztérium előtt, ami elmondhatatlan szavakban ki nem fejezhető, hogy az Isten mennyire alázatos lett, hogy az emberhez úgy lehajolt, hogy képes volt az emberek közé megszületni, és az emberek közé eljönni.
Bence atya, a magyarországi rendtartománynak a szentföldi felelőse vagy. Mit jelent ez a feladat?
A szentföldi megbízott feladata arra vezethető vissza, hogy föltesszük a kérdést magunknak, hogy fontos-e a szentföld? Kell-e nekünk a szentföld? Ott kell-e lenni a szentföldön? Annál is inkább lényeges ez a kérdés, mert a keresztényeknek a létszáma az összlakossághoz viszonyítva 2%. Ugyanakkor hát természetes, hogy fontosak ezek a szent helyek. Hát üdvösségünknek a szent helyei, Szentföld az 5. evangélium, ahol a mi úrunk Jézus Krisztus járt, tanított, meghalt, föltámadt. A szentföldi komisszáriusnak 3 feladata van. Az egyik az, hogy adományokat gyűjtsen a Szentföld javára. A másik, hogy előmozdítsa a Szentföld ügyét, ehhez tartozik az, hogy adott esetben hivatásokat szerezzen, ferences hivatásokat szerezzen a Szentföldre. Az ottani ferencesek körülbelül 320-an vannak, akik a világ különféle részéről, különféle provinciákból, rendtartományokból ideiglenesen jöttek oda, ottani szolgálatra, illetve van, aki ott lépett be valamely világ valamely részéről ferencesnek, tehát az azt jelenti, hogy oda is fog tartozni, illetve vannak ottani keresztények is, tehát ottani arab keresztények, tehát Jordániából, akkor a palesztin területekről, és a Libanonból, tehát lehetne soron Egyiptomból, akik a ferences kusztódiába léptek be ferencesnek, és így tevődik össze az ottani atyáknak a nagyon színes közössége. A harmadik feladata a szentföldi komisszáriusnak pedig az, hogy zarándoklatokat szervezzen a Szentföldre.
Betlehem, Betlehem, a te határidba érkezett Mária rongyos istálóba. Ott ülvé, mint egyre elhagyott gerlice, felkészíti magát a boldog szülésre. Ott ülvé, mint egyre elhagyott gerlice, felkészíti magát a boldog szülésre.
Tóth Vencel atyával beszélgettünk a Szentföldről, különösen is Betlehemről, kis Jézus szülő városkájáról, az egykori és a mai Betlehemről. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk a kedves hallgatóknak. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Újságot hirdetett Betlehem városban, kis Jézus született. jaj, de nagyon fázik.